Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Hát ez egy agyament történet, igen, ahogy ön fogalmaz. Szobáltunk, tehát volt egy órás beszélgetés volt ez az Európai Parlament Vizsgálóbizottságával, és egyébként meg semmilyen levelet nem küldött se Dajs Tamáson, se más EP képviselőn keresztül az állami számvevőszéke ennek a bizottságnak, tehát mindkét kérdésben burkolt állítás az hamis. Ez egy érdekes meghallgatás volt, azért értékelhette talán negatívan az Európai Parlament néhány politikussal, mert ez egy politikai testület, azért szeretném hozzátenni. Nem egy szakmai vizsgálat volt, hanem egy politikai vizsgálat, mert politikai általánosító jellegű kérdésekre én nem voltam hajlandó politikai általánosító jellegű válaszokat adni. Akkor konkrét személyek vagyonosodásával kapcsolatos véleményét kérik egy ászelnöknek, akkor ő csak ászelnök minőségében tud válaszolni, és ha lenne olyan vizsgálat, ami az adott témát konkrétan érinti, vagy lenne egy szervezeti tudás, akkor fejezhetnék ki a véleményét.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk Vindis László, az állami számvevőszék elnöke, a költségvetési tanács tagja, volt jegybank alelnök. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a nézőket is.
Kezdjük talán a költségvetési tanácsi funkcióval, bár az ÁSZ-nak is nyilván van itt azért dologa. A Varga Mihály pénzügyminiszter nemrég bejelentette, hogy az idei költségvetési hiányt 5,2%-ra emeli föl a kormány. Tulajdonképpen igazodva a gazdasági folyamatokhoz és igazodva a szakértői, elemzői véleményekhez, amelyek már hónapok óta jelzik azt, hogy az eredeti költségvetési terv tarthatatlan. Ezt a bejelentést megelőzte egy számvevőszéki vizsgálat? Volt ezzel, vagy van ezzel dolga az ÁSZ-nak? Kell erre valamit reagálniuk?
Jogszabály szerint kötelező feladat nincsen. Ugyanakkor a költségvetési tanács az értékeli a költségvetési folyamatokat is törvény alapján is. Tehát az első fél éves költségvetési folyamatok értékelése az éppen múlt héten történt meg határozati formában a költségvetési tanács részéről. Pont azon a napon, amikor a pénzügyminiszter úr bejelente a hiánycélnak a módosítását. Önmagában egy ilyen bejelentés nem kell, hogy véleményezzen a költségvetési tanács, és az állami számvevőszék sem kell, hogy véleményezzen. Hogyha a költségvetési törvényhez hozzányúlnának, akkor lenne szükség a költségvetési tanács véleményére ezzel kapcsolatosan. Egy ilyen hírnek a bejelentése, hogy a hiánycél módosult, ez önmagában még nem eredményez egy kötelező határozathozatalt, de mondom, éppen egybeesett az első fél év értékelése költségvetési tanács által is a pénzügyminisztériumi bejelentés, és ami szerint...
Ezek is szinkronba kerültek? Tehát a tanács első fél éves véleményeből is az adódott, hogy meg kell emelni a hiányt?
Épp ezt akartam mondani, igen, hogy szerencse a szerencsétlenségben, mert önmagában sosem jó hír, ha emelni kell a hiánycélt, de annyi a szerencse, hogy ahogyan a költségvetési tanács látta a folyamatokat, és amilyen az értékelés a határozatban ez vissza is tükröződik, az a gyakorlatilag egy-ez egyben rímmel a pénzügyminiszter úr bejelentése, mert a tanács is úgy látta, hogy vagy komoly intézkedések kellene az eredeti hiánycél tartásához, vagy a hiánycélt kell valamilyen szinten módosítani. Egyébként mi azt gondoljuk még, hogy az új hiánycél mellett is egy szigorú, szoros odafigyelés és takarékos működésre van szükség ahhoz, hogy ez évvégén valóban tartható legyen.
Arról van információja, hogy a kormány az idei költségvetés módosítására készülne?
Nincsen információm.
És hogy látja akkor, ezt kicsit menjünk bele a részletekbe, hogy milyen folyamatok vezettek az idei fiskális ügyek elcsúszásához? Az jól beazonosítható, hogy a fogyasztás visszaesése az adóbevételeken keresztül ugye gyöngítette a költségvetés pozícióját, de kérném, hogy néhány tételt említsen akkor meg, amik jól beazonosíthatóan hozzájárulnak ahhoz, hogy a hiánycélt emelni kellett, és általánosságban kérdezném önt, mint egyébként adószakértőt is, adózásban jártas szakembert is, hogy a kormány gazdaságpolitikája, amelynek az alapja az adórendszeren belül az, hogy a fogyasztási típusú adókra helyezi a hangsúlyt, onnan vár nagyobb bevételt, és ezzel arányosan pedig a jövedelmet kevésbé igyekszik adóztatni, hogy ez a gazdaság filozófia, vagy gazdaságpolitika nem ennek a kudarcát bizonyítják a válságos idők. Tehát válságos időkben értelemszerűen mindig vissza fog esni a fogyasztás. Tehát krízis helyzetben ez a fajta költségvetési politika, ez mindig ki lesz téve annak, hogy elfogynak a bevételek.
Hát kudarcnak biztosan nem nevezném. Ahogy ön is mondta, hogy ez egy filozófia, ez egy értékválasztás is, és egy gazdaságpolitikai látásmódnak a tükröződése is, egy adórendszernek a hangolása. És minden adórendszernek vannak előnyei is, és vannak hátrányai is. Ez egy tudott dolog, hogyha egy ország adórendszerre az nagyban alapozza a fogyasztási forgalmi típusú adókra, akkor a fogyasztás visszaesése esetén ezekben az adóból kevesebb fog befolyni. De emellett döntött úgy, hát ez nem mai döntés, ugye ez már 10 éven túli döntése a kormánynak, hogy mégis egy ilyen irányba hangolja át Magyarország adórendszerét, annak érdekében, hogy egy munkaalapú társadalom tudjon épülni, és minél inkább munkajövedelemből tudjanak az emberek megélni. Ez hozzávezetett egyébként a gazdaság fehéredéséhez is, és azt gondoljuk, hogy ez nem vitathatóan ez az oldal sikeres, hogy ez most okoz nehézséget, az kétségtelen. Azt hiszem egyébként, hogy ilyen mértékű adóvisszaeséssel azért nem számíthatott a kormány, meg nyilván nem is számított, hiszen az előrejelzetekben ez nem jelentkezett, de itt inkább a makropályának azok a kockázati forgatókönyvei valósultak meg, amelyek kockázatként láthatók voltak, csak lehetett még okkal bízni egy évvel ezelőtt, hogy ezeket a kockázatokat el lehet kerülni. Azért az infláció az tovább magas maradt, és a reál bérek, reál jövedelmek csökkenése az bizony valóban a fogyasztásnak a most már jelentős visszaeséséhez vezetett, ami az adóbevételekben is megmutatkozik. Tulajdonképpen ez a nagy sztoria a bevételi oldalon, ami nagyon jelentősen mozgatja a költségvetést. És nem csak a fogyasztásra van majd, hanem ugye a beruházások is nagyon komolyan visszaestek. Tehát a várt 1,5%-os GDP bővülés helyett azért inkább a 0% körüli stagnálás, ami idénre várható, van, aki egy kisebb visszaesést is jósol, a bizottság aztán optimistában 0,5%-os növekedés számol még idénre is. Tehát egy kockázati pálya valósult meg.
Melyik bizottság?
Európai Bizottság.
Európai Bizottság.
Úgyhogy ezek mind lecsapódnak az adóbevételekben is.
Akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy ahogy a jegybank is az inflációs jelentéseiben szokott számolni egy alappályával, és számol egy kockázatosabb pályával. Itt is az történt, hogy a kormány bár készült, kalkulált azzal egy olyan B-tervel, ami a pesszimistább forgatókönyvet jelenti, végül ez lett a valóság.
Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy amilyen kockázatokat a költségvetési tanács annak idején jelzett, azok megvalósultak, és ezek okozták a magasabb hiánycélt. Ugye a álmodóság finanszírozása drágább lett a tervezetnél, nem is kicsit lett drágább. Úgyhogy több egyedi tétel a rezsitámogatás is ehhez hozzátett. Több olyan tételből tevődik ez össze, amiknek a kockázata előre látható volt, hogy mennyire fognak megvalósulni azok, abban volt egy bizonytalanság, és okkal lehetett azt remélni, hogy ezek nem valósulnak meg, ezek a kockázatok, de tulajdonképpen megvalósultak, és emiatt egy magasabb hiánnyal kell idén számolni.
Bár pont a rezsivédelmi alapnál az látszik, hogy az éves tervhez képest talán kevesebbet kell majd költenie az államnak, tehát ott egy kisebb megtakarítás tud keletkezni. De maradva még a fogyasztási adóknál, különös tekintettel az áfára, az egy dolog, hogy a boltokban kevesebbet vásárolnak az emberek, és ez értelemszerűen csökkenti a befizetett áfát, de az is látszik, hogy az adó visszatérítés is jobban pörög, mint amivel talán kalkulált a pénzügyminisztérium. Ennek a hátterében mi áll? Tehát arról van szó, hogy a vállalkozások intenzívebben igénylik vissza az adót, mint korábban, vagy mint tervezték.
Igen, ez egy viszonylag új jelenség, amit detektálni már lehet, hiszen a számokból látszik. A mögötte meghúzódó motivációt, ami egészen mikroszinten vizsgálandó, mert egyedi vállalkozásoknak az egyedi döntéseiről van szó, azokat még nem tudtam, még egyik gazdaságpolitikai műhely sem derítette föl. Ezzel érdemes foglalkozni a jövőben. Elképzelhető, hogy a visszafogott beruházások miatt, vagy a magasabb kamatok miatt, magasabb finanszírozási költségek miatt kevésbé hagyják bent az államnál áfaformájában a pénzt a vállalkozások, és inkább visszaigénylik. Korábban alacsonyabb kamatok mellett ez kisebb bevételkiesést jelentett a számukra. Több oka lehet, de ezt egy alaposabb kutatás kell, hogy földerítse.
Tehát nem arról van szó, hogy az új tevékenységek, az új aktivitásokhoz kapcsolódó adó visszat miatt, azoknak a felpörgése miatt indult volna be, vagy vált volna intenzívebbi az adó visszatérítés, hanem arról, hogy bizonyos határidővel szokták ezt a cégek rendezni az állammal ezeket a pénzügyeiket, és most a likviditás szűke miatt sürgősebbé vált a számukra, hogy hamarabb hozzájussanak ezek az a pénzekhez.
Ugye mi agregált számokat látunk, tehát nemzetgazdasági szinten látjuk összeadva, hogy éppen hány forint adóvisszatérítési igény érkezett be az adóhatósághoz, hogy ennek mi a trendje, tendenciája, hogy csoportosul, milyen vállalkozások adták be, ezt meg kell kutatni, ezt erre most én nem tudnék válaszolni.
Az idei megemelt hiánycél fényében tartható-e a jövő évi költségvetési hiánycél? Ez azt hiszem 2,9%-ra van most beállítva.
Azt gondolom, hogy igen, de egy nagyon szigorú, takarékos, fegyelmezett költségvetési gazdálkodás kell hozzá, de akkor igen.
Ennek az esetleges módosítása az napirenden van, tudomása szerint?
Nem tudok róla.
A 24-es költségvetési tervek módosításának?
Nem tudok róla. Azért vannak optimizmusra okot adó előrejelzések. Tehát azért az egyre több műhely úgy gondolja, köztük a Nemzeti Bank is, hogy és hitelminősítők is, hogy jövőre, két év múlva is azért egy komoly, jelentős gazdasági növekedést tud Magyarországon újra felépülni, tehát lendületbe jöhet a magyar gazdaság, az infláció az meredeken fog csökkenni, és el fogja érni az inflációs célját, amit a Nemzeti Bank meghatározott. Ezek mind a növekedés irányába fognak mutatni, hogy csökkenni fognak a finanszírozási kamatok, a finanszírozás költsége, vállalkozások oldalán is. Tehát itt azért egy jelentősebb helyreállítási ciklus előtt állunk, ami segíteni fogja a költségvetést abban, hogy a hiány célját azt könnyebben tudja tartani a jövő évben.
Úgy látja, hogy akár már jövőre visszatérhet a jegybanki inflációs célsávba, 3%-os középértékkel 2-4%-ig terjedő tartományba az infláció?
Nem végez inflációs előrejelzést az állami számvevőszék, tehát ebben kizárólag a nemzeti banki kollégák
előrejelzésére. Akkor az egykori jegybanki alelnököt kérdezem erről.
Nem tartom kizártnak, igen.
Hogy jövő év folyamán, éves átlagban, vagy az év egy bizonyos szakaszában teljesülhet?
Az év egy szakaszában.
Az állami számvevőszéknek egyébként feladata, dolga lenne az elmúlt időszak inflációs folyamatainak egy mélyreható elemzése, hogy a versenyhivatal a maga részéről már ugye harcba szállt, ha úgy tetszik, az inflációval, a maga eszközeivel, az ár figyelőrendszerrel, tehát ilyen gyakorlatias lépések már történtek. A számvevőszéknek ilyen jelentés tételi kötelezettsége etéren van-e, vagy ha nincs is, akkor is gondolkoznak-e azon, vagy kaptak esetleg a kormánytól arra felkérés, hogy vagy háttérmunkát, vagy a nyilvánosság számára publikálható jelentést készítsenek, amelyben feltárják az infláció alakulása mögötti okokat.
Nem, nincsen ilyen feladata és felelősség az állami számvevőszéknek, ez a Nemzeti Banknak a felelőssége. Ettől függetlenül, mint az országgyűlés gazdaság és pénzügyi ügyekben nem csak ellenőrző, hanem tanácsadó szerve is vagyunk, és nyomon követjük a költségvetési folyamatokat, ezért az inflációval is foglalkozunk, hiszen van egy egyértelmű hatása a költségvetési folyamatokra, és ezt jól lenne megérteni, hogy van-e egy olyan hüvelykújszabály, vagy olyan ökölszabály, hogy egy egységnyi infláció az mindig hasonló vagy azonos módon hat a költségvetésre, vagy van különböző típusú infláció, nyilván, hogy van, tehát inflációs infláció közt is van különbség a tekintetben, hogy hogyan tud hatni egy költségvetésre. Ezzel foglalkozunk. Nem kormányfelkérésre, ezt a saját kollégáink, saját elemzőink felvetése alapján nyilván vizsgáljuk. A költségvetési tanács pedig úgy épül föl, hogy alapozza a Nemzeti Bank és az állami számvevőszék munkáira, de saját stábja nagyon alacsony létszámmal működik, úgyhogy emiatt is végzünk ilyen elemzéseket. Ha oda akar kifutni a kérdés, amit én egy-két hete elmondtam egy előadásban, hogy mi azért látunk egyéb okokat az infláció mögött, amikről kevésbé szoktak beszélni, igen, ezt vizsgáljuk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a reálbér növekedés, egy nagyon jelentős reálbér növekedés, hogyha nem kísér egy jelentős termelékenység javulás, akkor az előbb-utóbb inflációhoz tud vezetni, és ez az energia árrobbanás miatti inflációra és a háború miatti inflációra még rá tud tenni egy lapáttal, és emiatt tud egy picit eltérően viselkedni egy országnak a folyamata, például Magyarország inflációs folyamatai, mint esetleg más országokban, ahogy ez történt a közelmúltban. Itt arról van szó, hogyha valakinek van mondjuk egy asztalosipari üzeme, és az asztalosai nem állítanak elő egyszer csak kétszer annyi asztalt, hanem ugyanannyi asztalt állítanak elő, ugyanolyan értékben, akkor miből tud nekik több fizetést adni a tulajdonos? Tehát vagy a termelékenységet kell javítani, és eddig egy asztalt gyártott egy nap, most már két asztalt, és akkor tud magasabb ért kapni, hiszen javult a termelékenysége, vagy az egy szem asztalt, az drágában kell eladni, magyarul inflációban csapódik le.
Úgy látja, hogy jövőre, idén az egy asztal után jövőre képes lesz ez a bizonyos asztalos műhely két asztalt előállítani?
Nem, de volt azért egy reálbér csökkenés volt ugye most az infláció miatt, tehát volt egy kiigazítása a rendszerben, tehát ki tudja termelni az asztalos a bérét egy kiigazítással.
De ha már reálbér folyamatok, a jegybank úgy kalkul el, hogy jövőre 11%-os lesz a bérek növekedési üteme, egy 5-6%-os infláció mellett. A folyamatban van a munkaadók és munkavállalók egyeztetése a jövő évi minimálbérről, ott is 10-15% környéki megállapodásra látszik esély. Tehát itt egy minimum egy olyan 5%-os reálbér növekedés néz ki. Ez az a reálbér növekedési szint, ami már káros lesz az infláció alakulása szempontjából, tehát lassíthatja azt az ütemet, amivel a kormány kalkulál meg a jegybank?
És erre felelőtlenséggel ha nyilatkoznék, ez inkább egy közgazdasági alapvetés, és nem nincsenek azonnali csatornák, tehát nem arról van szó, hogy akkor jövőben rögtön infláció lesz. Ugye Magyarországon 10-olány éve a rájövedelmek azok folyamatosan nőttek, és a termelékenység javulása pedig folyamatosan elmaradt ennek ütemétől. Ezt meg lehet nézni, olyan években is reálbér emelkedés volt, nem is jelentéktelen, amikor a termelékenység igazából csökkent.
És az elmúlt 6 évről beszélünk?
Vagy akár az elmúlt 10 évről. Uh-huh. Úgyhogy nincs egy olyan azonnali kapcsoló a két dolog között, hogy most születik egy döntés, és akkor az kicsapódik rögtön inflációban. De hosszú távon, itt ez egy hosszú távú összefüggés, amit figyelembe kell venni, hogy mindent el kell követni a gazdaság irányítóinak és a gazdasági szereplőknek, hogy a termelékenységet javítsák, mert akkor lehet igazán hosszú távon egy bérfelzárkózást végrehajtani, hogyha magasabb hozzáadott értéket tudunk előállítani a munkaerővel.
És mi gátolta a magyar gazdaságot abban, hogy ez a termelékenységi javulás ezt bekövetkezzen?
Nem gondolom, hogy valami konkrétan gátolta. Nőtt a termelékenység, javult Magyarországon, csak a javulás ütemét meghaladó volt a reálbéreknek a javulása. Hozzátéve, hogy sosem érveltem a reálbérek emelése ellen, mint ahogy azt néhány politikai szereplő köztük a demokratikus koalíció mondataimat meghamisítva próbálja beállítani, hiszen egy két tagmondatból álló mondat egyik felét lecsípve kampányoltak múlt héten, hogy az állami számvevőszék a bérek emelése ellen érvel. Nem, magyar béreket fel kell zárkóztatni, mert tapasztalható benne elmaradás, és van tér a fejlődés előtt. Csak oda kell figyelni, hogy a versenyképességet is ezzel egyidejűleg javítsuk, és a termelékenységet is növeljük, mert hosszú távon különben ebből infláció tud keletkezni.
De pont ez nem történt meg kiolvashatóan a szavaiból, tehát a termelékenység rendre elmaradt a reálbérek növekedésétől, a reálbérek pedig azért növekedtek, mert volt egy kormányzati impulzus, ami tulajdonképpen erőltette azt, hogy minél dinamikusabb legyen ez a béremelkedés. Összefoglalva, akkor ez az Orbán kormány, az Orbán korszak gazdaságpolitikájának a látlelete, hogy nem sikerült egy jó arányt kialakítani a termelékenység és a reálbérek növekedése között?
Még ezt sem gondolnám, ha megnézzük visszamenőleg 10 évre, hogy mennyit nőttek a reálbérek, és most volt egy év, vagy két év, amikor valamilyen szintű kiigazítás ebben történt, még mindig jelentősen meghaladja, amikor a 2010-es jelen értékét a mai keresetek az akkorinak. Úgyhogy ezt nem mondanám,
hogy ez egy kudarc. Az emberek szempontjából ez biztos, hogy egy pozitív dolog, de összességében most arról beszélünk, hogy a magyar gazdaság egésze ebből nem tudott profitálni, mert hogy elszakadtak egymástól ezek a folyamatok.
Inkább azt gondolom, hogy arra kell most minden erőnket majd összpontosítani, hogy a következő időszakban jelentős versenyképességet javító intézkedéseket kell hozni.
És pedig?
A célzott beruházás ösztönzéstől az adminisztráció csökkentésig rengeteg minden van, ami hat a versenyképességre, az innovációk támogatásától, a célzott megfelelő támogatásától, a jól kiválasztott gazdasági fókuszpontokig már, hogy milyen típusú vállalkozásokat ösztönzünk növekedésre és Magyarországon megtelepedésre. Ez egy gazdaságpolitikai mix, amiben ezt szem előtt kell tartani, hogy magasabb hozzáadott értéket és versenyképességet kell.
Ön szerint ebből a szempontból helyes irány, hogy az Orbán kormány az autóipart, azon belül is az akkumulátorgyártást próbálja a tartó oszlopává tenni a magyar gazdaságnak?
Tehát állami számvevőszék elnökeként nem vagyok gazdaságpolitikai aktor, tehát ez fontos leszögezni, hogy ez egy gazdaságpolitikai döntés. Ami állami számvevőszék szempontjából ezzel kapcsolatosan érdekes lehet, az az, hogy emögött van egy tudatos gazdaságpolitikai vagy gazdaságstratégiai megfontolás.
Hát azt látjuk, hogy van.
És van, de hogy ez mennyire körültekintő. Tehát most az autóipar az egy húzóágazat volt mindig, és szerintem senki nem vitatja, hogy ez hosszú évtizedekig még húzóágazat lesz. Az is eldőlni látszik, hogy az elektromos autók irányában megy a fejlesztés, és a belső égésű motoroknak leáldozott. Tehát ilyen értelemben ez az irány ez nem tekinthető rossznak. Inkább onnan közelíteném, hogy mennyi magyar hozzáadott értéket tudunk ezekben az ágazatokban termelni, és milyen erőforrásokat használ. Hogyha nagyon szűkös erőforrásokkal alacsony hozzáadott értéket termelünk, akkor az nem biztos, hogy jó egy ország szempontjából. Tehát ha valami nagyon energiaintenzív, nagyon importnyersanyag intenzív a termelés, hogyha nagyon munkaerőintenzív, hiszen ma már Magyarországon nem munkanélküliség van, hanem munkaerőhiány van, akkor ez át kell gondolni gazdaságpolitikailag, hogy így is megéri-e támogatni ilyen beruházásokat. Megérheti, tehát van olyan sok érvet lehet amellett felsorkoztatni, hogy ez így is megéri, de ez már a gazdaságpolitikusoknak a dolga, nem az állami számvevőszéknek a dolga.
Akkumulátorgyártásra pontosan illeszkednek ezek a jelzők, amiket most elmondott. Energiaigényes, importra szorulunk a nyersanyagot illetően, és munkaerőigényes.
Épp ezért nagyon bízom benne, és azt gondolom, hogy így is van, hogy ez egy átgondolt és hosszú távon fenntartató gazdaságstratégiai döntés.
Ugye általában azok részéről, akik kritizálják a kormánynak ezt a törekvését, hogy tulajdonképpen mindent egy lapra föltélve erőlteti az akkumulátoripar megtelepedését Magyarországon. Ők sem azt gondolják, abból indulnak ki, hogy ez egy reménytelen iparág lenne. Itt a kritikák tulajdonképpen két szempontrendszerre összpontosulnak. Egyik az, amit most itt felsoroltunk, hogy nyersanyagigényes és importra szorul, energiaigényes és importra szorul nyersanyagból. A másik pedig az, hogy továbbra is túl egylábos a magyar gazdaság szerkezete, még jobban kitett az autóiparnak, azon belül is még jobban ki lesz téve az akkumulátoriparnak. Tehát ez az egylábosság, ez mindig is hordozza azt a veszélyt, hogyha pont ezt az iparágat találja teribe egy válságos időszak, akkor az le fogja nullázni a magyar gazdaság növekedését.
Igen, már pont az akkumulátor az egyre inkább minden akkumulátorral megy, a kézigépektől kezdve szinte minden. Úgyhogy ott ez talán a felhasználhatósága az sokkal szélesebb körül, mint mondjuk egy gépjárművé, mert érintheti valóban válság a gépjárművek piacát, de az elektromos gépek piacát így összességében talán kevésbé. Még egyszer annyit tudok elmondani, amit előbb is elmondtam. A fontos az, hogy az ilyen gazdaságpolitikai döntéseknél, amikor tényleg ez egy, most ugye minden nap hallani, hogy valahol egy akkumulátorgyár települ, akkor ez legyen végig gondolva, ez egy tudatos stratégia legyen, és ne csak a GDP-nek a nominális értéke számítson.
És hogy látja, egy tudatos stratégia mentén történik? Ami történik ezen a területen?
Ezzel az ÁSZ-nak foglalkoznia kell, ezt hívják úgy, hogy teljesítmény.
Tehát erre vonatkozóan indulnak majd vizsgálatok? Vagy folyamatban vannak vizsgálatok az ÁSZ-nak?
Fogunk ilyen elemzéseket készíteni, igen.
A nyilvánosság számára, vagy a kormány számára háttéranyagként? Vagy a kormány majd eldönti, hogy ezeket nyilvánosságra hozza?
Nem, tehát az ÁSZ-nak a jelentései azok alapból nyilvánosak. Elemzéseket készíthetünk a háttérben, de nem gondolom, hogy ne lenne ebben olyan kérdés, ami nem bírná a nyilvánosságot. Hát az lenne jó, hogyha erről lehetne egy nyílt vitát folytatni. Ezek hosszú távon határozzák meg a Magyarország gazdaságpolitikáját, úgyhogy szerintem a kormány is ebben hajlandó nyílt vitára.
Beszéljünk kicsit Matolcsi Györgyről. Ő egy mágikus alakjává vált a magyar közéletnek. Ugye a jegybankelnökről beszélünk, ön dolgozott is vele együtt a jegybankban, és a költségvetési tanácsban pedig ő is tag, tehát együtt dolgoznak továbbra is tulajdonképpen. A harmadik tag Kovács Árpád, az ÁSZ-nak a korábbi elnöke. Mielőtt arról kérném a véleményét, hogy hogyan látja Matolcsi mozgását az utóbbi időben, és ön hova tenni le a voksát abban a vitában, hogy az inflációért ki terhel nagyobb felelősség, a kormányt vagy a jegybankot. Először arra kérném, arra válaszoljon, hogy milyen az együttműködése most a tanácson belül a Matolcsi Györgyel, hogyan néz ki ott a munkafolyamat, milyen benyomásai vannak?
Egészen kiváló az együttműködés. Nagyon, nagyon komoly, nagyon jó szakmai stáb dolgozik a Magyar Nemzeti Bankban, ők készítenek elemzéseket a költségvetési tanács részére, a másik felét pedig az ÁSZ munkatársai, akik szintén nagyon kiválók és nagyon jó kollégáim vannak szerencsére, és a elnök úrral személyesen is jó az együttműködés, nagyon értelmes, jó szakmai beszélgetések, viták a költségvetési tanács ülései. Semmi rosszat nem tudok mondani.
Ebből a konfliktusból, amit a nyilvánosság lát, és amire az előbb tettem utalást, tehát hogy ki terhel a felelősség az infláció elszabadulásáért, ebből a konfliktusból valami beszivárog a tanácsba? Tehát amikor egyeztetnek a következő jelentésről, akkor mint egy háttérinformációként ott a jegybank elnöke szokta vázolni a saját véleményét, elképzelését ebben az ügyben?
A költségvetési tanácsnak nem kell foglalkozni az infláció magyarázatával, elemzésével. Tehát ez a téma, ez nem, egyszer nincs az asztalon a költségvetési tanács ülésein. A legfontosabb feladatunk az az, hogy afelől törködjünk, hogy az állam adósság GDP arányosan az évről évre csökkenni tudjon. Tulajdonképpen így tudnám sommázni a költségvetési tanács legfontosabb feladatát.
De ahhoz, hogy ezt el tudják dönteni, nyilván szükség van inputokra, információkra, helyzet elemzésekről.
Igen, de az infláció ebből a tekintetből egy tény, és nem az az érdekes, hogy ki okozta. Tehát a költségvetési tanácsban ez a kérdés, hogy ki okozta, ez így nem merül föl. Egyébként szerintem az sem helyes, hogyha így egyszerűsítjük ezt a látszólagos vitát a jegybank elnök úr és a kormányzat között, hogy ez
ezt
a felelősség.
Látszólagosnak gondolja?
Hát ez, tehát a felelősséget kiosztani, szerintem ezt a sajtó állítja inkább így be. Az, hogy más megvilágításból látja egy jegybank elnök és egy pénzügyminiszter esetleg a infláció alakulását, az pedig szerintem teljesen rendben van. Egyik sem hibáztatta szerintem A másikat csak tett olyan tényezőket, letett az asztal, amiket érdemes még figyelembe venni. Azért nem kérdés, hogy az inflációnak az alapját Magyarországon azt az energiaárak robbanásszerű növekedése geresztette, hogy most ez egy trigger volt, és ez fölülesztett egyéb hatásokat, ebben lehet igazság.
Itt inkább ezt... a kezelés módjában van elég komoly véleménykülönbség a jegybank és a kormány között. Tehát az nyilván adottság és tény, hogy magas az infláció, hogy ennek a letöréséért ki mit tesz, és az mennyiben lassítja vagy gyorsítja ezt a folyamatot, itt vannak komoly véleménykülönbségek.
De ez kódolva van egy rendszer, vagy ebben a rendszerben szerintem, mert a jegybanknak elsődleges feladata az árstabilitásnak az elérése. A kormánynak pedig a gazdaság működése, élénkítése a fő feladata, minden egyéb mellett, de e tekintetben, ha nézzük a dolgokat, ez a két szempont, ez most itt élesen ütközik, és ebből nyilván generálódnak viták, én a mögé semmi egyéb rosszat nem látnék, ez egy szakmai, szakmai célok és felelősségek különbözősége miatti közgazdasági vita.
Közgazdasági vitába belefér az, amikor Matolcsy György azt mondja a kormány gazdaságpolitikájáról, hogy tömegbalesethez vezetett? Ugye a közgazdász vándor gyűlösen, ahol ön is részt vett, ott ez hangzott el.
Én úgy emlékszem, hogy ő a tömegbaleset kifejezést a globális infláció egyszerre való megjelenésén illetten, és nem a...
Akkor lehet, hogy másképp emlékszünk az adott történtekre. Mindenesetre elég kemény szavakkal illette a kormány gazdaságpolitikáját, a pénzügyminisztérium tevékenységét.
Még egyszer mondom, ez az eltérő célrendszer eltérő felelősségből eredhet. Az nem kérdés, hogy a infláció elleni küzdelem egyik nagyon fontos eszköze, hogy a jegybanki alapkamat. Ez mint volt monetáris tanácstag is, így látom. Az sem kérdés, hogy egy magas kamat az öli a gazdaságot, ez is egyértelmű. Ha szeretnénk egy egészséges gazdasági növekedést fenntartani, akkor ezek nagyon hosszan nem tolerálhatók ezek a kamatszintek, mert földbe áll a gazdaság. Láttuk az ipar, építőipar szolgáltatásoknak a GDP-ben hogy hogyan járultak hozzá, hát ugye ezeknek a nagyon jelentős éves alapú visszaesése okozta a...
Mint volt jegybanki alelnök és egykori monetáris tanácstag, ön nem ÁSZ elnöki szerepében kérdezem, ön hogyan látja, hogy mikor kerülhet 10% alá a jegybanki kamatszint, amiről ugye sokan azt gondolják, hogy az egy nagy könnyítés lenne már a magyar gazdaság számára a kereskedelmi hitelek átárazása révén. Most vagyunk 13%-nál.
Nagyon felelőtlenség lenne, ha erről nyilatkoznék. Ezt kérdezzék meg a Magyar Nemzeti Bank vezetőitől. Nem, egyszerűen felelőtlenség lenne, ha erre valamit nyilatkoznék. Nem is jelentene semmit, mert a kamatpályát semmilyen módon az állami számvevőszék elnöke nem befolyásolja, még a véleményével sem.
Azért tudok olyat kérdezni, amiben biztos, hogy lesz szakmai észrevétele, ez pedig és a jegybankhoz kapcsolódó téma, ez pedig a jegybanki veszteség elszámolása a költségvetés terhére. Ugye most egy olyan megoldás született, hogy a jegybank törvény módosításával e kötelezettség alól mentesítik a költségvetést, és a jegybank majd szépen le fogja dolgozni meghatározatlan idő alatt a veszteségét a későbbi évek nyereségével szembeállítva. Ugye ez egy furmányos része ennek a módosításnak, hogy nincsen semmilyen határidő megszabva, hanem belátható időn belül, tehát ilyen kicsit elkent megfogalmazása van a dolognak. Az ÁSZ, illetve a költségvetési tanács, ha kialakított erről a véleményét, mit gondol erről a megoldásról?
Ugye azt szögezzük le, hogy nem magyar jelenségről van szó, amikor a jegybanki veszteségekről beszélünk, mert az infláció elleni küzdelemnek, ahogy mondtam, a legfőbb eszköz az, hogy likviditást vonunk ki a rendszerből, azt úgy tudjuk kivonni, hogy magas alapkamatot fizetünk rá, ebből pedig keletkezik egy komoly vesztesége a jegybankoknak. És bizony sok helyen ez negatív saját tőkét is eredményez. Egyébként van olyan EU-s jegybank, aki évtizedek óta mínuszos alaptőkével rendelkezik, és semmifajta stabilitási vagy árstabilitási kockázatot ez nem jelentett, Csehországra gondolok. A másik, amit szeretnék leszögezni, hogy, hogy az én ismereteim szerint ez egy utolsó szóig az Európai Központi Bankkal egyeztetett törvénymódosítást, tehát nem egy magyar kormányzati, nem tudom, trükkről van szó, hogy hogyan lehet termentesíteni a jövő évi költségvetést, hanem ez az Európai Központi Bankkal egyeztetett megoldás. Az, amire ön utal, hogy nem egy exakt határidő van benne, ez pedig amiatt lehet, mert ez nem egy exakt tudomány, hogy milyen időtávon és milyen tőkére van szüksége egy-egy banknak. Erről nagyon komoly szakmai viták, diskurzusok zajlanak, és egészen ellentétes álláspontok is megismerhetők, hogy egyáltalán van-e szüksége egy-egy banknak tőkére, vagy nem, mert abban az értelemben veszteség elnyelő képességre nincs szüksége, mert pénzt tud nyomtatni, és nem tud tönkre menni a saját devizájában. Tehát itt fölmerül, hogy akkor milyen egyéb funkciója és szerep van a jegybank tőkéjének. Itt annyiban kap szerepet a költségvetési tanács, hogy évről évre véleményeznie kell, hogy az a visszapótlás, amit a kormány az adott évben szükségesnek tart, azt a költségvetési tanács megfelelőnek tartja, vagy nem. Idei évben már erről véleményt kell egyébként nyilvánítanunk, viszont a jogszabály szövege szerint hosszabb ideje negatív saját tőkével, vagy negatív saját tőke esetén kell elgondolkodni a feltőkésítésről, ez pedig most még nem adott. Tehát itt egyszerűen most viszonylag kényelmes helyzetben lesz a költségvetési tanács, mert nem közgazdasági tézéseket kell kidolgozni a jegybanki tőke funkcióját és egészséges mértékét illetően, hanem azt kell megnéznünk, hogy adott-e az a feltétel, hogy már hosszabb ideje negatív a saját tőke a jegybanknak. Erre egyszerű a válasz, mert nem, ez első évben áll fönt. Úgyhogy valóban a jövő évben a költségvetésettől mentesül. Most az viszont nem igaz, hogy ezt a jegybank képes lenne hosszú távon akár kitermelni. A kamat eredménye az elmúlt 10-12 évben összesen 4 évben volt pozitív a kamat eredménye, tehát nem a teljes jegybank eredményről beszélek, és akkor is összesen talán 130 milliárd forint volt, ami kamat eredményből származó pozitív eredmény. Ha átértékelés, tehát az árfolyamok változása miatt nyereségből kellene visszapótolni, az is csak nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül lenne lehetséges, és az pedig implikálna valamilyen fajta árfolyam pályát, amitől pedig nyilván óckodna a jegybank is, hiszen nincs árfolyam célja, és nincs is,
vagy nem tervezni. Azt mondja, hogy előbb-utóbb azért rendezni kell ezt a
Előbb-utóbb, de hogy ez hány évet jelent, hogy a szükséges időn belül, de előbb-utóbb, igen, ezt majd rendezni kell.
Nyissunk új lapot, uniós támogatások vizsgálata. Miért van az a benyomása az átlagpolgárnak, magamat is oda sorolva, hogy minthogyha a kormányzati, állami szervek, hatóságok nem tennének meg mindent annak érdekében, vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel, egyebekkel, hogy mélységében föltárják az itt egyébként tapasztalható visszaéléseket, miközben egyes ellenzéki politikusok, például Hatházi Ákos szakmányban hordja a közvélemény elé ezeket a mutyis történeteket, hogy az ÁSZ-nál esetleg tervezik-e, hogy ezt az ilyen típusú vizsgálatokat, ami az ÁSZ-ra jut ebből vagy esik, azokat valahogy hatékonyabbá tegyék?
Az ÁSZ-nál teljes módszertani megújítást kezdtem el, ugye tavaly nyáron lettem én ennek az intézménynek a vezetője, és erre is kiterjedt, és már folyamatban is van több olyan vizsgálat, ami konkrétan uniós források elosztását vizsgálja. Most talán leghamarabb a Brexit alkalmazkodási alap támogatásainak a vizsgálatával fogunk a nyilvánosság elé kiállni, ott véleményezési szakban van már a vizsgálat, tehát tulajdonképpen túl vagyunk rajta, de vizsgáljuk a sajtóban elhíresült lombkoronaösvény ügyét is, nem csak az adott projektre koncentrálva, hanem a teljes támogatási körre és a támogatás odaítélésének a folyamatára.
De nem egy esetet, hanem a...
Nem egy esetet, ahogy a Brexitnél sem egy esetet. Igen. Vizsgáltunk Brexit alkalmazkodás alapnál, hanem a mechanizmust vizsgáljuk meg, hogyan születik meg a döntés a támogatásról, ott betartják ki a szabályokat. Úgyhogy ebben megújult azt hiszem az ÁSZ, és érzékelhetők lesznek, és olvashatók lesznek a sajtóban ezek az eredmények, tehát tekintetben biztosan, ha van ilyen érzet, az állampolgároknak változni fog. Emellett az ÁSZ minden egyéb vizsgálatával is tud ebbe az irányba hatni, mert ha egy költségvetésből gazdálkodó szervnek a belső kontrollrendszerét érdemben tudom vizsgálni, hogy az mennyire hatékony, hogyan működik, akkor azzal minden költésére hatással vagyok, arra is, ami hazai költségvetési forrásból származik, és arra is, ami uniós költségvetési forrásból. Tehát ha ilyen értelemben nézem, akkor pedig nagyon sok vizsgálatunk konkrétan is érinti az uniós alapok felhasználását.
Miért nem álltak szóba az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának a delegációjával, akik nem olyan régen ugye Magyarországon tartózkodtak, és kérdésekkel keresték meg többek között az ÁSZ-t is, majd azt lehetett olvasni a sajtóban, azt kommunikálták, hogy ezekre a kérdésekre nem kaptak választ, illetve Deutsch Tamás európai parlamenti képviselőn keresztül postázta az ÁSZ ezeket a válaszokat. Szóval mi ez az agyament történet?
Hát ez egy agyament történet, igen, ahogy ön fogalmaz. Szobáltunk, tehát volt egy órás beszélgetés volt ez az Európai Parlament Vizsgálóbizottságával, és egyébként meg semmilyen levelet nem küldött se Deutsch Tamáson, se más EP képviselőn keresztül az állami számvevőszéke ennek a bizottságnak, tehát mindkét kérdésben burkolt állítás az hamis. Ez egy érdekes meghallgatás volt, azért értékelhette talán negatívan az Európai Parlament néhány politikussal, mert ez egy politikai testület, azért szeretném hozzátenni, nem egy szakmai vizsgálat volt, hanem egy politikai vizsgálat, mert politikai általánosító jellegű kérdésekre én nem voltam hajlandó politikai általánosító jellegű válaszokat adni. Akkor konkrét személyek vagyonosodásával kapcsolatos véleményét kérik egy ászelnöknek, akkor ő csak ászelnök minőségében tud válaszolni, és ha lenne olyan vizsgálat, ami az adott témát konkrétan érinti, vagy lenne egy szervezeti tudás, akkor fejezhetnék ki a véleményét. Ugyanez a magyarországi integritás általános helyzetével kapcsolatosan, csak az én általam már megkezdett és lefolytatott vizsgálatok tapasztalataira alapozva tudnék véleményt megfogalmazni. Én pedig még egy éve se voltam akkor hivatalban, ez tavasszal történt ez a megbeszélés, a tavalyi évben pedig még az előző ciklus által elfogadott ellenőrzési tervet fejeztük be. Tehát egyszerűen nem lehetett érdemben válaszolni, ráadásul nem is szerencsés egy ászelnöktől általános értékelést kérni. Az általunk lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól lehetne beszélni, vagy egy vadonat újonnan kinevezett ászelnöknél kell pedig a terveiről és a fejlesztési irányokról, amiről egyébként részletes prezentációt vittünk nekik, beleillesztve a már folyamatban lévő konkrétan uniós forrásokat érintő vizsgálatokat, amiket előbb említettem. Erre egyáltalán voltak kíváncsiak, tehát a jelen és a jövő az nem érdekelte őket, csak a múlt, de egy új ászelnökként nem lett volna felelősségteljes gyakorlatilag újsághírekre alapozva véleményt formálni.
A másik nagy port kavart eset, ami az ÁSZ-hoz köthető, ez a pártfinanszírozás vizsgálata, amiből kívülről leginkább az látszik, hogy az állami számvevőszék nagy svunggal beleszállt az ellenzéki pártokba, miközben arról nincs érdemi tájékoztatás, hogy ezzel párhuzamosan mondjuk a kormánypártok költéseit, finanszírozását is hasonló intenzitással vizsgálná az ÁSZ, holott azért itt is fölvethetők kérdések, tehát elég nyilvánvaló, hogy a különböző alapítványokon, civil szerveződéseken keresztül kiszervezte a Fidesz ezeket a kampányköltéseit, sok milliárdos nagyságrendben kiszervezte, hogy ez nem dolga-e az ÁSZ-nak, hogy például ezt is mélységében és érdemben vizsgálja?
Ugyanolyan svunggal vizsgálta a kormánypártokat is, és a kormánypárti kampányt az ÁSZ, vagy az ellenzéki pártok kampányköltéseit vizsgálta. A kiszervezés szót azt én nem tudom alátámasztani, mert nincs olyan bizonyíték, vagy nincs olyan tény, ami azt támasztaná alá, hogy esetleg a kormány melletti szavazatokat hozó, és egyébként kampánytevékenységnek nevezhető tevékenységet, azt a kormánypártokkal együttműködve kormányzati megbízásból folytatta volna bárki.
Ez azért, hiszen állami cégek szponzorációjából kapják például ezeket a pénzeket, ezek a szervezetek. Ezzel tulajdonképpen azt akarja mondani, hogy az ellenzéki pártok nem elég rafináltak?
Nem, azt akarom mondani, hogy Magyarországon van egy nagyon általános kampányfogalom, hogy mi minősül kampánytevékenységnek. Ez annyira általános, hogy ebben még a sajtó tevékenysége is belefér. Tehát a Népszavától kezdve, talán az Origóig is, vagy a ezalényeg.hu-tól kezdve, a nem tudom, kiket említhetnék, az is kampány, ha egy magánszemély saját pénzén kiplakátolja a faluját, valamelyik párt mellett, az is kampány. Tehát nagyon széles az a skála, és kampány az is, amit a Mindenki Magyarországot csinált, és tényleg ez egy nagyon-nagyon széles fogalom. Most nem tudom szó szerint idézni a jogszabályi definíciót, de valami olyasmi lényege, hogy a választói akarat befolyásolására alkalmas vagy azt célzó tevékenység az a kampány tevékenység. De ez rendben is van. Magyarországon szólás és véleményszabadság van. Ezt az Alkotmánybíróság több döntésben kifejezetten megerősíti a kampányidőszakban, hogy akkor még erőteljesen meg érvényesíteni kell, vagy érvényesülnie kell, vagy még erősebb védelem illeti a szólás és vélemény nyilvánítás szabadságát, vagy a sajtószabadságot akár. Ami problémás, az az, hogyha egy párt ezt támogatásként valakitől elfogadja, kapja. Mikor tudja azt mondani az állami számvevőszék, hogy ott már nem a saját szólás szabadságának a gyakorlásáról volt szó, hanem egy összehangolt, egyeztetett kampányról, de ezt pedig az eset összes körülménye alapján tudja megítélni. De azért legyünk igazságosak az ásszal, semmi többet nem állít, mint olyan, amit Márki-Zay saját maga állít magukról, az igaz. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt egy boszorgány üldözés keretében kinkeserrel fölkerestünk olyan tényeket, amikre aztán nehezen rá lehetne húzni valami tényállást, amit arról van szó, hogy a saját miniszterelnök jelöltjük azt állítja, talán szó szerint így hangzott az idézete, de ha nem, akkor majd utána lehet ennek olvasni, hogy volt egy MMMS számla, ami a központi kampány finanszírozását szolgálta, és onnan képviselőket vagy egyéni kampányokat is támogattak. Emellett az együttműködésben résztvevő pártok magukról tavasszal még, vagy még lehet, hogy tehát a választás előtt közzétették, hogy kampánytanácsot hoztak létre, és ott egyeztetik a kampánytevékenységet, és közös döntéseket fognak hozni. Ugye az MMM, aki tulajdonképpen finanszírozta ezt a kampányt, annak az első emberre vezetője, az volt a listavezető is, és miniszterelnök jelölt is. Ha megnézzük azokat az ellenzéki plakátokat, az összes logó keverve szerepel, és a DK és a nem tudom, LMP között ott van egy Mindenki Magyarországa mozgalom. Aztán egy idő után már húztak egy vonalat, és leküntették, de a legtöbb plakáton ez érdekes módon meg egybe szerepel. Tehát az eset összes körülménye alapján az úgy tűnik most, hogy itt egy szervezet, koordinált együttműködés volt, ami ilyen értelemben már nem a szólásszabadság gyakorlása, hanem a közös lista által elfogadott támogatás, hiszen az ő helyette, ő nevében folytatott valaki kampányt, szóval, amit támogatásként
hogy kellett volna ezt csinálniuk, hogy ne csúszanak el ezeken a banánhéjakon, és ahogy a Fidesz modell tud működni, úgy ez a modell is tudjon működni, megteremtve a kampányidőszak finanszírozási hátterét.
Szerintem nem kérdés az, hogy Magyarországnak az nem jó, hogyha a szuverenitását súlyosan sérti, ha külföldről politikai szereplők kampányát finanszírozzák. Ugye jön a kérdés, hogy ezért mit kérnek cserébe. Tehát tőlem ne várjon olyan választ, hogy akkor hogy lehet ezt a Magyarország szuverenitását súlyosan sértő cselekményt úgy kivitelezni, hogy esetleg valamilyen kisakapukat kijátszva ez lehetővé váljon.
Még egyszer mondom, Magyarországon... Mert az nem sérti a szuverenitásunkat, hogy a hazai termőföldet és vízkincset távol-keleti autóipari gyártóknak engedi át a kormány, hogy a továbbra is sem tudunk leválni az oroszokról az energiafüggőséget tekintve, sőt, egyre mélyül Pakson keresztül ez a kapcsolat, hogy távol-keleti hitelpiacokról, kötvénypiacokról próbálunk pénzt szerezni, mert az uniós támogatásokhoz nem férünk hozzá, hogy a kormányzat egyes tagjai, sőt maga a kormány is furcsa, gyanús török üzletemberekkel üzletel. Ez is mind szuverenitási kérdés.
Akkor nagyon messzire megyünk, hogy ha a gazdaság, tehát a működő tőke beáramlást, a szuverenitás elvesztéseként értékeli, akkor az nagyon-nagyon messzire vezet. Nyilván minden gazdasági döntésnek is van valahol egy olyan vetülete, ami miatt föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ez az ország kiszolgáltatottságát hogyan érinti, amiket ön felsorolt döntéseket, ezeknél valamelyiknél érzem ezt a távolabbi kapcsolatot, jó részén nem feltétlenül adott ez, de szerintem az egy másik beszélgetés tárgya lenne, és lehet, hogy nem is velem kellene lefolytatnia.
A kampányfinanszírozásra
visszatérve, tehát én nem fogok egy receptet mondani, az biztos, hogy az eset összes körülménye, tehát ez a, az előre egyeztett feladásul, ugye még egyszer saját nyilatkozat volt arra Márki Zaj Péter által, hogy ő finanszírozta az MMMS számláról a központi kampányt, tehát mi csak alá tudjuk támasztani, hogy ő igazat mondott. Ez a másik oldal nem áll fent, tehát ott arra vonatkozó adat, tény, hogy ez egy egyeztetett, ilyen fajtán formalizáltan is egyeztetett kampány lenne, erre semmilyen információ nem merült föl. Egyébként azért a helyzet még ennél is sokkal érdekesebb, mert a pénz egy jó része, ugye, ami bejött külföldről, annak egy jelentős része utána ki is ment külföldre, mert egy osztrák céghez, a Datadat GmbH-hoz ment ki a pénz jó része, ami a szerződések szerint kampánytevékenységre lett fordítva, de hogy ez valóban kampánytevékenységet szolgálta, azt még azért lehet vizsgálni. A dokumentumok, tehát papíralapú, vagy az okirati bizonyítékok alapján igen, mert teljesítési igazolás, számla és szerződés ezekről rendelkezésre áll, de azért mégiscsak furcsa, hogy egy magyar buszos céget miért kell úgy megbízni, hogy én közvetlenül is megbízom, és egy osztrák cégnek is kiutalok, még nem is kevés pénzt, tehát itt milliárd fölötti összegről van szó, hogy majd ő is bízza meg azt a magyar buszos céget, hogy szállítson embereket a nagygyűlésre. Tehát itt ez egy nagyon, nagyon különleges eset, nagyon komoly vizsgálatot igényel, és egy jó részét egyébként a NAV vizsgálja is, és a NAV vizsgálat alapján fogunk tudni majd a
igen,
összegszerűségből dönteni.
Ez a téma is megérne egy teljes önálló műsort, hogy átbeszéljük, de ennyi időnk most már nincsen. Úgyhogy végül még arról kérdezném, hogy én ott vesztettem el körülbelül a fonalat, hogy nyár közepén, hogy az ÁSZ tájékoztatta talán az érintett ellenzéki pártokat a vizsgálatok akkori állásáról, és abból a tájékoztatásból az is kiderült, hogy körülbelül mekkora büntetésre számíthatnak. Hol tart most ez az ügy?
Szeptember közepéig kaptak határidőt a pártok, hogy véleményezzék a jelentéstervezetet. Ezt meg is tették, beérkeztek az észrevételeik, ezt az ÁSZ múlt héten meg is válaszolta nekik. Úgyhogy itt még egy pontosítást várok a NAV-tól, hogy milyen összeg tekintetében van még folyamatban vizsgálat.
Tehát akkor az eldőlt, hogy meg lesznek büntetve, itt már csak a nagyságrend a kérdés.
Hát én azt gondolom, hogy a tényállás tekintetében az észrevételek nem módosítottak a mi meglátásainkon, vagy csak kisebb részben tudták azt árnyalni. Úgyhogy szerintem ez nem kérdés, és ez nem az ÁSZ szigorát mutatja, hanem ez a jogszabály. Tehát ezek a pártok pontosan tudták, mert mindig is ez volt a magyar szabályozás, hogy nem fogadhatnak el külföldről támogatást, és nem fogadhatnak el jogi személytől támogatást. Ha pedig elfogadnak, akkor ennek a kétszeresét kell tulajdonképpen befizetniük, egy állami támogatásukba az egyik felét levonják, és a másik részét be kell fizetniük. Nincs ebben az állami számvevőszéknek mérlegelési joga, hogyha megállapítja a tiltott kampányfinanszírozást, és az mi érveink szerint ez itt megáll, akkor a jogkövetkezmény az már a jogalkotó eldöntötte, nem az ÁSZ szigorát tükrözi.
Vindis László, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.